A kapcsolatokról szóló témakörnek a második részéhez értünk el, és bevallom nektek őszintén, nem tudom, hogy hány részes lesz. Attól is függ, hogy ma meddig tudunk haladni. A jövő héten még biztos ezzel fogunk foglalkozni, és aztán meglátjuk, hogy a jövő héten lesz a vége, vagy pedig még egy hét szükséges, hogy átvegyük ezt a témakört. Ugyanis nagyon fontos téma, hiszen kapcsolatokból élünk. Aki nem a kapcsolatokból él, az nem létezik. Tehát szükséges, hogy ezzel kapcsolatban megértsünk mindent, amit Isten igéje mond és tanít nekünk. Szóval, hogy ha készek vagytok rá, akkor arra kérlek benneteket, hogy nyissátok Isten igéjét János evangéliumának, János levelének, az első levelének a negyedik részénél. Tehát 1 János 4, és a 7. verstől olvasni fogok egy rövid szakaszt, ami a kapcsolatok lényegéről szól, Istenről és a szeretetről. Tehát ezt mondja a Biblia: szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. Abban nyilvánul meg az Isten hozzánk való szeretete, hogy egyszülött fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk ő általa. Ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük az Istent, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldte a fiát engesztelő áldozatul bűneinkért. Szeretteim, ha így szeret minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete lett teljessé bennünk. Ezt mondja Isten igéje. És szeretném, ha akkor ezt a témát próbálnánk továbbra is kibontani. Néhány alapelvet szeretnék bemutatni most, ami nagyon-nagyon fontos. És ezek az alapelvek arról szólnak, hogy Isten a kapcsolatoknak az Istene. Isten abban gondolkodik, hogy kommunikálhasson, hogy találkozhasson, hogy kijelentse magát, hogy megismertesse magát az emberrel. Istennek ez van a lényében. Ő ezt teszi újra, és veled is ezt teszi, és velem is ezt teszi. Azt akarja, hogy minden ember megtérjen, hogy minden embernek az életében világos legyen, hogy találkozhat Istennel. Szóval Isten a kapcsolatoknak az Istene. És ez az Isten kész mindenféle természet fölötti erőt bevonni, a Szentléleknek az erejét, az ő kegyelmét, a hatalmát, hogy kivonjon bennünket bűnöktől, nehéz helyzetekből, nyomorúságból, hogy megszabadítson bennünket, és mindaz, ami az Isten és az ember között van, az az elválasztó vonal, az a hatalom, az, ami a bűn miatt bennünket messze vitt az Istentől, azt Isten el akarja venni az útból, hogy valóságos személyes kapcsolatunk lehessen az Istennel. Szóval ilyen az Isten, aki kapcsolatokban gondolkodik. És ez jó hír. A múltkor néztünk egy ábrát, a kapcsolatoknak a dinamikáját mutatja be ez az ábra, amin látjuk azt, hogy különböző kapcsolatrendszereink vannak. Vannak emberek, akiket felületesen ismerünk, talán csak az arcára emlékszünk, másokkal néha találkozunk, és talán tudjuk a keresztnevét, vagy a vezetéknevét esetleg, de mélyebb kapcsolatunk nincs vele, tehát inkább ilyen alkalmi barátságról van szó, vagy alkalmi kapcsolatokról van szó. Vannak emberek, akikkel kicsit szorosabb a kapcsolat, ilyen baráti, haveri kapcsolat alakul ki, ez a középrészen van, és vannak jobb barátaink, akikkel mélyebb kapcsolatot tudunk ápolni, és vannak azok az emberek az életünkben, akik talán nem sokan vannak, néhány ilyen lehet az életedben, akikkel igazi, bizalmas, jó baráti kapcsolatban vagy. A múltkor beszéltünk arról, hogy ezek a különböző szintek akkor tudnak tovább lépni, és egy-egy kapcsolat akkor tud jobban megerősödni, ha az a valaki energiát, időt tesz bele, és dolgozik azon, hogy ez a kapcsolat mélyebb legyen. Magától nem működnek a kapcsolatok. A múltkor tehát megnéztük ezt az ábrát, és az Isten tisztelet végén odajött hozzám valaki, aki azt mondta, hogy nagyszerű ez az ábra, de ő tud ennél jobbat. És elmondta, hogy mi a jobb ábra, és most elhoztam nektek a jobbat. Ha azt mondta, hogy ha így ábrázoljuk ezt az egészet, akkor sokkal, sokkal valóságosabb, mert minél inkább ez a folyamat itt a haveri kapcsolattól elindul a jó barátság és a bizalmas barátság felé, annál több energiát kell beletenni. És most gondoljatok bele, ha van egy ilyen jó barátod, és most ebben a helyzetben vagy, Ha nincs egy ilyen pozitív vonzás, ha mind a ketten nem fektettek ebbe energiát, akkor ez a golyó ez elkezd lefelé csúszni. Magától nem működnek a kapcsolatok. Csak akkor, ha időt, energiát szánunk a másik emberre, és ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. És minél mélyebbre akarsz menni egy kapcsolatba, annál több idő és annál több energia, annál több szeretet, annál több pozitív dolgot kell beletenni. Ha negatív dolgok jelentkeznek egy kapcsolatba, akkor ez gyengíti a kapcsolatot, és ez a folyamat inkább lefelé fog menni. Tehát a múltkor, amit elmondtunk, azt ezzel kiegészítve, talán tényleg ez az ábra sokkal jobb, és köszönöm a visszajelzést. Tehát azt kell látnunk, hogy a kapcsolatoknak az aránya úgy működik, hogy minél inkább egyszerű, felületes a kapcsolat, annál kevesebb energiát kell beletenni, és minél mélyebb, annál több. Az egyszerű kapcsolatoknál a széthúzó erő nagy, bármi történik, akkor már is nem fogsz azzal az emberrel foglalkozni, nem szánsz rá időt, mert nem annyira fontos. És minél inkább fontos valaki neked, az olyan értelemben a vonzalom az erős, hogy akarsz időt, energiát fektetni ebben a másik emberbe, a kapcsolatotokba. Tehát a múltkor beszéltünk ezekről, és most szeretném, ha tovább lépnénk, és még talán egy perc erejéig az ismétlés. Néhány dolgot elmondtam azzal kapcsolatban, hogy milyen események, hatások befolyásolják a kapcsolatainkat. Beszéltünk a fizikai elérhetőségről. Ha valakivel következő 10 évben nem fogsz találkozni, nem szánsz arra időt, hogy beszélj vele, hogy találkozz vele, akkor a kapcsolat szét fog esni, nem fog működni. Tehát a maga a fizikai elérhetőség az, hogy lásd a másikat, találkozz vele, ez nagyon fontos. Beszéltünk nehéz helyzetekről, amelyek akár gyengíthetik, akár erősíthetik a kapcsolatot. Beszéltünk a versenyhelyzetről, amiben ha nem tartjuk be Isten igéjét, hogy szabályszerűen kell versenyezni, akkor a kapcsolatok tönkre fognak menni. Két barát, ha versenyhelyzetbe kerül, és nem szabályszerűen versenyeznek, akkor egymás ellen fognak harcolni, és tönkre megy a kapcsolatuk. Együttműködésről, közös célok, közös munkákról is beszéltünk, amelyek mind-mind erősíteni tudják a kapcsolatot, és közelebb viszik az embereket egymáshoz. És a múltkor azzal fejeztük be, hogy a szimpátia hogy működik, ami néha nagyon sok problémát okoz, ha az embereket betesszük egy fiókba, és aztán ott maradnak. A szimpátia az működik, de mindig újra és újra fölül kell bírálni. Ha valakire rátekintesz, és azt mondod, hogy szimpatikus, vagy másikra nem szimpatikus, nem biztos, hogy az a kép az valóságos. Engedni kell, hogy a Szentlélek ezeket újraírja bennünk, és a valóságos képet lássuk, hogy tényleg az az ember ki. Tehát a szimpátián túl kell lépni. Mi szeretném, ha most néhány újabb témakört megnéznénk, amiben jobban bele fogunk menni, amelyek szintén a kapcsolatokat, a baráti kapcsolatokat, vagy egyáltalán az emberi kapcsolatokat vagy erősítik, vagy gyengítik. Ez pedig nem más, mint a következő témánk, a hasonlóságnak az elve. Amikor a Ruben fiam elkezdett iskolába járni, akkor persze bátorítottuk arra, hogy keresél barátokat, épülj bele abba a közösségbe, ahová járni fogsz majd, hogy jól tud érezni magad, hogy ne legyél egyedül. És amikor megkérdeztem tőle, hogy Rubi, szerinted neked milyen barátaid lesznek, úgy kapásból azt mondta, hogy nekem olyan barátom lesz, aki szeret focizni. Miért mondta ezt Rubi? Mert ő szeret focizni. És ha neki olyan barátja lesz, aki szintén szeret focizni, akkor ez a barátság működni fog. Ha olyan valaki jön a képbe, aki nem szereti a focit, az még nem azt jelenti, hogy biztos, hogy nem lesz barátság, de nehezebb lesz egy kicsit. Van egy kedves ismerősünk, egy baráti család, akik elmondták azt, hogy a fiúk, amikor elkezdett iskolába járni, elég zárkózott volt, ilyen csöndes, befelé forduló kis rác volt, akinek elég nehéz volt a kapcsolatteremtés más gyerekekkel, és hát a szülők állandóan bátorították arra, hogy hát menjél oda valakihez, beszélgess vele, biztos találsz olyan közös témát, amivel tudtok beszélgetni, vagy közös érdeklődési kört, ne legyél egyedül, szóval legyen aktív a gyerek. Próbálták bátorítani, és hát ezt a srácot Kendének hívták, és hát a Kende, mivel gyülekezetbe járt, a gyülekezetbe azért volt a kapcsolatrendszere, kialakult, úgy gondolta, hogy hát ebből kiindulva akkor barátokat szerez az iskolába. És hát egy nap, amikor hazament az iskolából, megkérdezték a szülei, hogy na, sikerült ma valamilyen barátot szerezned? És akkor azt mondja Kende, ma sem sikerült. És hát nem próbáltad meg? De megpróbáltam. Oda mentem az egyik fiúhoz, megkérdeztem, hogy neked van Bibliád? Azt mondta, hogy nincs. Kérdeztem, hogy szoktál gyülekezetbe járni? Azt mondta, hogy még soha nem volt. És kérdeztem, hogy tehát imádkozni szoktál? Azt mondja, ő nem imádkozik. És mondtam neki, hogy akkor te nem leszel a barátom. Tudjátok, ez a hasonlóság, hogyha valamiben tudok kapcsolódni a másikhoz, akkor az sokkal könnyebben építi a kapcsolatokat, ha ha elsütöd azt a néhány fontos dolgot, ami neked nagyon, nagyon a szíved közepén van, és a másikat ez abszolút nem érdekli, akkor nehezebb ezeket a akadályokat átlépni. A hasonlóság az mindenképpen segíti az emberi kapcsolatokat, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz. Olvastam néhány évvel ezelőtt egy felmérést, amiben a kapcsolatokat, a barátságokat elemezték, és egy ilyen 1000 fős felmérésbe 80-valahány százalékos arányban hozták ki eredményként azt, hogy aki magasabb társadalmi osztályba tartozik, az magasabb társadalmi osztályból keres barátokat. Aki értelmiségi, az értelmiségi. Aki munkásosztály, vagy gyárban dolgozik, az hasonló embereket keres. Aki szereti a sportot, az a sport területén keres barátokat. Tehát a hasonlóság mindenképpen összehozza az embereket, mert könnyű beszélni, könnyű kommunikálni ezekkel az emberekkel. És ezt érdemes megfigyelni, hogy egy ilyen elv van, hogy a hasonlóság az összehoz. Amiről eddig beszéltem, az emberi tapasztalatok. De hogyha kinyitjuk Isten igéjét, akkor én azt látom, hogy a Bibliában egy isteni alapelvet látok ebbe a hasonlóságba. Amikor Isten megteremtette az embert, akkor milyennek teremtette? A saját képmására, hozzá hasonlóvá. Tehát nem valami teljesen ellentétes dolgot tett, hanem olyan embert teremtett benned és bennem, akivel ő kommunikálni tud, akivel az érdeklődési körök közösek, amelyek nem teljesen más irányba viszik el a kapcsolatot, hanem egyek tudnak lenni. A hasonlóság tehát segít abban, hogy a barátságok épüljenek. És neked is, ha vannak olyan életterek, olyan helyzetek, amiben kifejtheted azt, hogy te mit szeretsz, mit csinálsz, mivel foglalkozol, és olyan emberekkel találkozol, akik hasonlóan jól érzik magukat azokban a helyzetekben, akkor ezek a barátságok épülni fognak. Gondoljatok csak bele, ez a gyülekezet nem lenne, vagy nem lennénk keresztények, nem biztos, hogy ismernénk egymást, igaz? Nem biztos, hogy barátok lennénk, vagy bármilyen szinten is lenne ez a kapcsolat. De mivel van egy közös érdeklődési kör, ezt a közös érdeklődést úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Ez összehozott bennünket, és tudunk beszélni Jézusról, vagy tudunk beszélni a Bibliáról. És ezért mondjuk vasárnapról vasárnapra együtt vagyunk, meg működik az egyház, működik a gyülekezet, mert van egy közös pont. Szóval a hasonlóság az építi a barátságokat. Egy következő terület a sikereknek a területe. Amikor sikeres vagy, akkor az emberek elkezdenek közelebb jönni hozzád. Ezt figyeld meg. Ha a munkahelyen jó munkát végzel, emelkedik a presztised, az ajtóra más tesznek ki, vagy más a beosztásod, vagy az üzemre, vagy bárhol is dolgozol. Tehát, hogyha emelkedik a tekintélyed, akkor az emberek elkezdenek közel jönni hozzád, és akarnak a barátod lenni. Nem tudom, hogy megfigyeltétek ezt már. A sikerek mindig hozzák a barátokat. Ez egy természetes dolog, és ezt lehet látni, ugyanakkor azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon vigyázni kell ezzel a siker és barátságok témakörrel, mert az ellenkezője is szokott működni. Ha Isten téged emel föl, akkor jönnek hozzád a barátok, és mindenki veled akar lenni, mindenki tudni akarja, vagy ki akarja fejezni, hogy nagyra értékel téged, és azt akarja, hogy te is úgy tekints rá, mint a barátjára, ismerősére, de amikor a sikerek elmúlnak, és jön egy nehéz időszak, akkor tudod, mi lesz? A barátok egy része elpárolog. Én ezt olyan sokszor átéltem már, és nagyon furcsa. Ez így van a fizikai területen, ha valakinek sok pénze van, sok barátja lesz, ha valakinek magasabb beosztása, sok barátja lesz, és visszafelé is, negatív értelemben is ez így működik. És azt vettem észre, hogy szellemi értelemben is ez valóságos megtapasztalás. Ha Isten megáldja az életedet, adja a lelki ajándékokat, fölemel téged, tekintélyt ad a szolgálatodnak, bármit is csinálsz, akkor az emberek mennek oda közel hozzád, és jó veled lenni. De ha jönnek a nehézségek, ha elesel, ha elbuksz, akkor kevesen maradnak melletted. Észrevetted már ezt? A tékozló fiú, amikor egy elég nagy bankszámlával mögötte el tudott indulni, hogy a nagyvilágot felfedezze és jól érezze magát, azt mondja a Biblia, hogy nagyon hamar sok barátja lett. És amikor ez a bankszámla leürült és elfogyott a pénz, akkor hány ember maradt mellette? Hát csak a disznók, igaz, akik a munkáját jelentették, vagy a minimális bevételt jelentették. Ezt érdemes megfigyelni. Ez nem azt jelenti, hogy bizalmatlanok legyünk, de azt jelenti, hogy amikor jól mennek a dolgok, és sok ember van körülötted, akkor lehet arra számítani, hogy nem biztos, hogy mindenki őszintén gondolja ezt a kapcsolatot veled, vagy ezt a barátságot. amikor nehézségek vannak, és akkor is ott maradnak az emberek, és akkor is segítenek. Ha elmondod, hogy neked most ilyen és ilyen problémáid vannak, és egyre nagyobbak ezek a problémák, és akkor is ott maradnak melletted emberek, imádkoznak érted, szeretnek, segítenek, akkor ez azt jelenti, hogy ezeket az embereket becsüld meg. Mert annak kéne, hogy belőled már nem tudnak profitálni, inkább adni akarnak neked, mégis ott vannak melletted, és akarnak szeretni, és akarnak tisztelni téged. Egy következő terület az elismerés és a dicséret és a tiszteletnek a területe, ami segít abban, hogy a barátságok, kapcsolatok erősödjenek. Próbálj visszaemlékezni az elmúlt évekre, kik azok az emberek, akik a leginkább kifejezték feléd azt, hogy szeretnek, tisztelnek, nagyra becsülnek téged, visszajeleztek azzal kapcsolatban, hogy amit te tettél, az nekik nagyon pozitív volt, jó volt, vagy megköszönték ezt. Emlékszel ilyen emberekre? Akik nem spóroltak ezzel, kifejezték a szeretetüket és a tiszteletüket. Ezek az emberek ott maradnak az emlékeinkbe. Mert ez mindig jól esik, ez erősíti a kapcsolatot. Ha bármit is teszek, és azt mondja, hogy köszönöm szépen, ez most nekem sokat jelentett, most olyan jó, hogy ezt mondtad, olyan jó, hogy ezt megtetted, olyan jó, hogy eljöttél. Ezek mind-mind erősítik a kapcsolatot, ha visszajelzünk egymásnak, és elismerjük a másiknak a munkáját, tevékenységét, hitét, szeretetét, amit befektet az életünkbe. Ezek erősítik a kapcsolatot. John Maxwell, egy amerikai ilyen üzleti tanácsadó, azt mondja, ő egy keresztény ember egyébként, és egy nagyon jó tanácsot ad, hogyha szeretnéd, hogy az emberek mélyebb kapcsolatot ápoljanak veled, akkor tanulj meg egy ilyen 30 másodperces szabályt. És tudjátok, mi ez a 30 másodperces szabály? Ha találkozol valakivel, és szóba elegyedsz vele, tehát nem csak ez a hello, szia, és megyünk tovább, hanem beszélgetsz vele, akkor az első 30 másodpercben mondj neki valami olyat, amivel megtiszteled őt, amivel kifejezed a szeretetedet a másik ember felé. És amikor ezt teszed, akkor ez a másiknak jól esik, és erre válaszként ő is inkább építeni fogja ezt a kapcsolatot, és nem rombolni fogja. Erre azért érdemes odafigyelni, mert nagyon sokszor az ember önző módon éli az életét, és mindig magunkra gondolunk, találkozunk valakivel, és úgy jó magunkról beszélni, de nem érdekel bennünket a másik. Jó az én dolgaimat helyre tenni, és az, hogy a másikkal mi van, az már kevésbé fontos. De ez a gondolkodásmód, hogy találkozunk valakivel, és mondjuk, hogy olyan jó, hogy itt vagy, olyan jó, hogy mondtad, olyan jó, hogy tetted, nem tudom, bármilyen módon kifejezni azt, hogy a másik az értékes a számunkra. Ez nagyon-nagyon fontos, mert építi az emberi kapcsolatokat. Mark Twain, az író azt mondja, egy dicséret 2 hónapig is éltet, de a szeretet őszinte kifejezése életünk végéig elkísér. Ez is igaz. Gondolj arra, hogy amikor valaki megdicsér téged, ez lehet a főnököd, lehet a szomszédod, lehet a családon belül, akkor ez jól esik, de aztán úgy elfelejtjük ezeket. De ha valaki őszintén kifejezi a szeretetét és tiszteletét feléd, és vannak ilyen helyzetek, akkor ezt lehet, hogy 10 év múlva vagy évtizedek múlva sem fogod elfelejteni. Mert ezek mind-mind építik a kapcsolatot. Fontos az is, hogy csak ilyen egyszavas visszajelzés, de amikor őszinte szeretetből ezt kifejezed, hogy mennyire fontos neked a másik ember, vagy az, amit tett, akkor ez megmarad a másik ember szívébe, és ez erősíti a kapcsolatokat. És azért fontos erről beszélni, mert hogyha ezt nem tesszük, nem tudatosan tesszük ezt, akkor hát sokkal inkább az önzés lesz az, ami előtérbe jön az embernek az életébe, és az önzés pedig inkább eltávolítja az embereket egymástól. Isten igéje azt mondja Filippi 2:3-ban, semmit se tegyetek önzésből, hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál. Ugyanerről beszél a Biblia, hogy egymást különbnek tartsuk magunknál. Ez nem azt jelenti, hogy egy kapcsolatban, ha szeretnéd, hogy működjön a kapcsolat, akkor neked mindig tönkre kell menni, és a másikat kell ilyen nagy színben föltüntetni, hanem azt jelenti, hogy te legyél az, aki vagy, de segíts a másiknak, hogy őt föl tud emelni. Nem neked kell tönkre menni, hanem a másikat kell fölemelni. Nem neked kell szétesned, vagy nem vállalni magadat, vagy nem vállalni az Istennek a munkáját az életedben, hanem segíteni, hogy a másikat fölemeld. És amikor a másikat föl tudod emelni, akkor az ő életében egy áldás lesz az életed. És visszafele is elkezd működni. Az elismerés, a dicséret és a tisztelet az építi az emberi kapcsolatokat. Egy következő terület pedig inkább rombolja az emberi kapcsolatokat, ez pedig nem más, mint az egymás ellen elkövetett bűnök. Mindenki tapasztalta már ezt, hogy valaki valamilyen bűnt követett el veled szemben, és hát az ellenkezője is igaz, te is követtél már ebből bűnöket egy másik emberrel. Ebből biztos lehetsz. Legalább egy ilyen dologra emlékezhetsz, de biztos, hogy az életben rengeteg ilyen volt. Szóval az egymás ellen elkövetett bűnök nagyon-nagyon súlyosan károsítják az emberi kapcsolatokat. 41. Zsoltárban Dávid így számol be erről, hogy a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett, és az is ellenem támadt. Tehát a legjobb barátom, akiben megbíztam, az előző ábrára gondoltok, ez a legfelső kategória, akivel nagyon bizalmi kapcsolatban voltam, az együtt ettünk, tehát az asztalközösség, főleg az akkori kultúrában ez a nagyon szoros kapcsolatokat jelentette. Azt mondja Dávid, hogy nagyon, nagyon jó barátom volt, mégis ez a valaki ellenem támadt, és tönkre akart tenni. Amikor ezt átéli valaki, óriási csalódások lesznek az életében. Amikor a legjobb barát szembe fordul veled. Hogy lehet ezeket a bűnöket elkövetni? Hát nagyon könnyen. Ha közel van valaki hozzád, ismered a titkait, ismered a gyengeségeit, tudsz róla mindent tulajdonképpen. Mert aki távol van tőled, azok nem tudnak annyi információt rólad. És hogyha tudsz sok mindent, akkor ez a sok információ, ez kiszolgáltatottá tesz téged. És kihasználhatják ellened. Ha valaki először meglát engem, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy hát egy jófej keresztény ember, tegyük fel, hogy ez látszik rólam. Ha feleségemtől megkérdezitek, hogy milyen vagyok, akkor ő lehet, hogy néhány negatív dolgot is tud mondani, mert ő jobban ismer, mint aki esetleg először látott. És te is így vagy, hogy akár a férjed, a feleséged, vagy a családod, vagy azok a barátok, akiket beengedsz abba az intim szférába, amiben titkok is előjöhetnek, amiben a gyengeségek is, jelen problémák, hiányosságok előjönnek, akkor kiszolgáltatottá válsz. És a kiszolgáltatottság az, hát az egy állapot, de hogyha ezt kihasználja valaki, akkor problémák lesznek. Ha nem használják ki, akkor ez egy biztonságot jelent a számodra. És amikor valakinek a háta mögött beszélnek, amikor a mély titkait valakinek kimondják és elmondják olyanoknak, akiknek nem kellene, mindenféle petykálkodás, rágalmazás, főleg ezek a szavakkal elkövetett bűnök, vagy olyan információk, amit csak ő meg én tudhatunk, mert más nem hallott ezeket az információkat kiadni és kihasználni a másik ellen, ezek szörnyű bűnök, amelyek nagyon-nagyon rombolják az emberi kapcsolatokat. Ennek egyetlen egy módja van, hogy ezeket helyreállítsuk. Hogyha van ilyen az életedben, vagy volt, hát ezt az egyszerű módot, ami nagyon-nagyon fontos, úgy hívja a Biblia, hogy megbocsájtás. Vagy bocsánatot kérni, mert te követted el, és azt mondod, hogy így nem tudsz tovább élni, vagy nem akarsz így tovább élni, mert terheli a lelkedet, a Szent Szellem újra és újra megmozdul benned, és azt mondod, hogy hú, ez így nem jó, ezt valahogy rendezni kéne. Tehát vagy bocsánatot kérni, vagy pedig megbocsájtani, és azt mondod, hogy elengedem az adósságát annak az embernek, nem akarok vele továbbiakban egy ilyen nehéz kapcsolatban lenni, inkább megbocsájtok. De az egymás ellen elkövetett bűnök nagyon-nagyon sok sérelmet, problémát okoznak. Van, aki úgy védekezik ez ellen, hogy bezárkózik. Sok ilyen embert láttam, sok ilyen keresztény embert láttam már, aki azt mondta, hogy engem már többször megaláztak, megbántottak, soha többet nem fognak. És úgy éri el, hogy bezárja a kaput, és nem enged magához közel valakit. Nincs egy újabb ember, aki egy bizonyos intim szférába beférjen. Hát ez egy technika, ez bizonyos értelemben lehet csinálni, csak nem biblikus, és hogyha ezt csinálod, akkor magányos maradsz. Ha nincs megbocsájtás, ha nincs újraindulás, ha nem tudjuk rendezni a kapcsolatokat, akkor problémák lehetnek, és az emberi kapcsolatok mélyen tudnak sérülni. Ahogy tanulmányoztam az igét, és néztem Jézusnak a kapcsolatrendszerét, azt láttam, hogy Jézus, aki tökéletes volt, és hát túl sok jellemhibát nem lehetett észrevenni nála. Bűnöket nem lehetett észrevenni nála. Akárhogy vizsgálták, olvassuk a Bibliában, hogy az írástudók, farizeusok mindig ilyen nagyítóval figyelték Jézust. Hol lehet egy olyan pontot találni, amikor beleköthetünk? Nem találtak. De alapvetően Jézusnak az élete egy ilyen nyitott élet volt. És beengedte a gondolataiba, ebbe az intim szférájába is bizonyos embereket. És a tanítványoknak a csoportjában is tudjuk azt, hogy volt egy ilyen, hogy is mondjam, ilyen belső kör, akivel mondjuk elment a megdicsőlés hegyére, és ott láttak és tapasztaltak valamit. Aztán voltak mások, akik más módon tapasztalták meg, de Jézus megengedte, hogy közel jöjjenek hozzá emberek, vagyis nyitott maradt és sebezhetővé vált. És én úgy látom, hogy egy jó, egészséges hozzáállás a kapcsolatokhoz az azt jelenti, hogy persze legyél bölcs, és nem mindenkit kell beengedni a legbelső intim szférádba, de bizonyos értelemben szükséges, hogy sebezhetővé váljál. Mert ha nem válsz sebezhetővé, az azt jelenti, hogy nincsenek szoros barátaid. Akkor csak nagyon messze vannak tőled emberek. És ha mégis megbántanak, vagy vannak bűnök, akkor ezeket valamilyen módon rendezni kell. És szeretnék még egy területet említeni, ez pedig nem más, mint a kommunikációnak a területe. Kommunikáció nélkül szintén azt mondhatjuk, hogy nem működnek emberi kapcsolatok. Tehát nem elképzelhetetlen tulajdonképpen. Tehát valamilyen módon kommunikálunk egymással. És ezt tudom, hogy nagyon sok embernek problémát jelent. Van, aki szeret sokat beszélni, és ez a probléma, és ezért nem működnek az emberi kapcsolatai. Ha megkérdezzük, hogy hogy vagy, akkor 3 órán keresztül el tudja mondani, és ennyi idő nincs rá. Másoknál meg az a probléma, hogy nem tud mit mondani, és egyszerűen neki probléma az, hogy beszéljen bármiről is. Szóval a kommunikáció egy fontos terület, ami ha jól működik, akkor erősíti a kapcsolatot, ha nem jól működik, akkor nehezíti a kapcsolatot. Én egyetlen egy ilyen nagyon egyszerű tanácsot szeretnék adni, ami segíti a kommunikációt, és akár itt a gyülekezetben, akár más területeken, ahova Isten vezet bennünket, nagyon jól tud működni. Én sokszor gyakoroltam azt, hogy olyan emberekkel, akiket nem ismertem, el kellett mennem valahová, tudom én, egy találkozóra, egy fogadásra, senkit nem ismertem, ott volt még rajtam kívül X ember, valaki mellé odaültem, vagy valakivel találkoztam, de higgyétek el, ha nem ismered azt a másik embert, életedben először látod, akkor is egy fél órát tudsz vele beszélgetni. És nem úgy, hogy te végignyomod a fél órát, hanem tudod, hogy kérdéseket kell föltenni. Ha kérdéseket teszel föl, akkor erre az a valaki válaszolni fog, és hogyha nem egy ilyen zárt kérdést teszel fel, amire igen, nem lehet válaszolni, hanem egy kicsit bővebben, és azt tapasztalja az a valaki, hogy érdeklődő vagy, hogy téged érdekel az, hogy ki ő, hogy mit csinál, hogy mi az életének a lényege, mik a sikerei, tehát egyszerűen érdekel téged az a másik ember, a másik úgy tekint rád, hogy ez megtisztelő, és szívesen beszél erről. Szóval kérdéseket föltenni nagyon egyszerű. És hogyha kérdéseket fölteszünk, akkor már is elindul a kommunikáció, és tudunk egymással beszélgetni. Próbáljátok ki. Akár itt a gyülekezetben, akár munkahelyen, vagy bármilyen közösségben, a kérdések azok segítenek. És vannak olyan témakörök, amelyekre érdemes rákérdezni, mert talán mindenkit érdekelhet. Tehát ha tudod, hogy az a valaki családos, mert mondjuk megkérdezted tőle, és azt mondja, hogy van felesége, meg gyereke, vagy férje és gyerekei, és elkezdesz érdeklődni a gyerekei felől, szerinted tud mondani valamit? Hát biztos, hogy tud mondani a gyerekeiről, mert büszke a gyerekére, és örül, hogy gyerekéről beszélhet, vagy a családjáról beszélhet, hogyha ez nála működik, vagy családban él. Ha arra gondolsz, hogy egy nőnek milyen kérdéseket lehet föltenni, a nőket mi érdekli? Semmi. Szóval mi érdekli a nőket? A divat, igaz? Most... Szóval a divat az mindenképpen a sütés-főzés, igen, itt szóval nagyon... Tehát a sütés-főzés, lakás, lakáskultúra, nem tudom. Tehát vannak olyan témakörök, ami 10-nél, 9-nél legalább eltalálod, hogy az érdekli ez a terület. A férfiakat mi érdekli? Szóval a férfiakat mi érdekli? Segítsetek nekem, szóval mi érdekli a férfiakat? Mit? A nők. Igen. Aztán a foci, sport, autó, birtok, pénzterület. Tehát vannak olyan, ezek csak elindítják a gondolatokat, de ha találkozol egy másik emberrel, pár perc alatt azért lehet látni, hogy ő milyen háttérből jön egy-két kérdés, és utána tudsz olyan kérdéseket föltenni, amiben ő mozog, amiben ő biztonságban, valamivel ő foglalkozik, és ha téged ez érdekel, akkor ő szívesen beszél erről. Jó esetben ő is megkérdez tőled valamit, és már is működik a kommunikáció. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy az emberi kapcsolatokat kommunikációval tudjuk megtartani. Egyrészt úgy, hogy teljesen idegen emberekkel is, akiket nem ismerünk, nem tudunk róla semmit, elkezdjük ezt a kapcsolatot, illetve hát a meglévő kapcsolatainkat pedig ápoljuk és segítjük, hogy ezek működőképesek legyenek. Van egy közmondás, és ez így szól, aki fecseg neked, az rólad is fecsegni fog. Ez nem Isten igéje, ez egy... népi bölcsesség, de azt hiszem, hogy tapasztaltuk már ennek a pozitív és negatív hatását is. Ha valakivel találkozol, és mondjuk mindig ilyen keserűen beszél másokról, és ezt csak neked mondja el, és amikor te befejezed a beszélgetést vele, és találkozik a másik ismerősével, és amit te elmondtál, szerinted az hogy fogja továbbadni? Csak neki mondja, igen. Tud titkot tartani. A kommunikáció, tehát egy fontos terület, de vigyázni kell, hogy jól használjuk a kommunikációnak a területét. A folytatásban próbáljuk átgondolni, hogy összességében, tehát az, hogy emberi kapcsolatok hogyan tudnak működni. Itt hoztam egy képet, amin egy X idős kislány van, aki most tanul járni. Hogyan működik az ember életében ez az időszak, amikor elkezd tanulni járni? Tehát a mozgásnak az első fázisai azok milyenek? Hát bizonytalan, meg először ez a négykézláb közlekedés működik a gyerek. Emlékeztek még, amikor kicsik voltak a gyerekek, vagy lehet, hogy valakinek ilyen korban van a gyermeke. Tehát ez a mászkálás működik. És amikor kezd nőni a gyerek, akkor megpróbál néha fölállni, oda megy egy szekrényhez, oda megy egy asztalhoz, és próbál fölállni, és egy picit próbálgatja azt, hogy hát én már tudok állni. De ha elengedi azt a bizonyos tárgyat, vagy bútort, és egyedül akar megállni, akkor mi lesz? Akkor azonnal visszaesik. Vagy a szülő próbálja tanítani, fogja a kis kezét, és néhány lépést megtesz a gyerek, és úgy gondolja, hogy húvát ő már tud járni, és a szülő elengedi a kezét, mi történik? Azonnal fenékre ül. És aztán lehet, hogy megijed, lehet, hogy meg is üti magát egy kicsit, valami sérülést okoz neki, fájdalmat okoz neki, és úgy dönt, hogy ő nem akar többet fölállni. És akkor mászkál egy ideig. Eltelik 5 perc, elfelejti azt, hogy neki fájt a kis keze, vagy lába, vagy ahol megütötte magát, és mit csinál utána? Újra megpróbál fölállni, újra oda mászik valami bútorhoz, és újra megpróbálja azt, hogy én járni akarok. És ezt eljátsza én nem tudom hányszor, mindaddig, amíg már önállóan nem tud határozott lépéseket megtenni, és egyedül nem tud járni. De addig sokszor el fog esni, sokszor meg fogja ütni magát, sokszor fog sírni, de mégis föl fog állni egy idő után, és hát két lábon fog járni, igaz, nem mászkálni fog. Mert higgyétek el, egy egész életet végig mászkálni elég problémás lehet, nem? Tehát ha egy gyerek úgy döntene, hogy túl sok kockázat van ebben a két lábon való járásban, inkább csak mászkálni szeretnék egész életembe, hát ez nem működik. Tehát muszáj meghozni azokat az áldozatokat, muszáj meghozni azokat az árakat, amelyek szükségesek ahhoz, hogy igenis akkor megtanulok járni. És úgy gondolom, hogy a kapcsolatok is hasonló módon működnek. Ahhoz, hogy azt mondod, hogy a kapcsolatokban is egyensúlyban vagy, azt akkor tudod csak jól gyakorolni, ha átéltél már néhány ilyen elesést, néhány sérülést, amikor valakik így és úgy beszéltek, vagy mondtak valamit, vagy tettek valamit, és elestél, és megsérültél. De higgyétek el, hogy akármennyi sérülést okoztak már a kapcsolatok neked, megbocsájtás nélkül egy ilyen lelki sebekből vérző módon élni nem lehet. Ez olyan, mintha valaki egy egész életen keresztül csak négykézláb akarnak közlekedni, és azt mondja, hogy én nem állok föl, mert az veszélyes. Muszáj fölállni, muszáj megbocsájtani, muszáj tovább lépni, és muszáj elengedni adósságokat, muszáj tovább lépni azokból a helyzetekből, mert egyébként boldogtalan lesz az embernek az élete. És ha te most egy ilyen helyzetben vagy, hogy azt mondod, hogy hát olyan sokszor elestem, már jó lenne így maradni, akkor hadd mondjam azt meg, Isten igéje is azt mondja, hogy ne maradj úgy, mert ez nem egészséges. Istennek az ereje és az Istennek a hatalma segít neked abban, hogy fölálljál. Elmúlt vasárnap beszéltünk arról az ígéről, hogy Isten igéje azt jelenti ki, hogy szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által. Vagyis az Isten ereje jön a Szentlélek által, és azt mondja, hogy állj föl. Azt mondja, hogy menj tovább. Mert ott maradni nem lehet. És nem lehet úgy élni. Az emberi kapcsolatokat valamilyen módon kezelni kell. Szeretnék még egy ószövetségi példát hozni. Azt olvassuk 2 Sámuel 23-ban, meg a Krónika könyvében is le van írva, hogy Dávid királynak a harcosai nagyon kemény emberek voltak. Amikor még nem volt király, csak ilyen menekülésben volt, folyamatosan vándoroltak, mert Saul még üldözte őt, akkor azok az emberek, akik csatlakoztak hozzá, ezek nagyon kemény, bátor emberek voltak. Biztos emlékeztek ilyen történetekre, le van írva, hogy XY egyedül elkezdett harcolni az ellenség ellen, és 300 emberrel egyedül harcolt és győzött. Most képzeld el ezt az embert, egy ilyen harcost, aki kiáll 300 emberrel szembe és győz. Tehát ez nem olyan, aki megijed a saját árnyékától, az ilyen, az szereti a konfliktusokat, szeret belemenni a dolgokba, és szeret győzni. Olvasunk arról is, hogy Dávid király, amikor egy ilyen háborús állapotban volt, és nagyon közel volt az ellenséghez, azt mondja, hogy nagyon szomjas vagyok, és olyan jó lenne friss forrás vizet inni. És van a katonái közül, ezek közül, a bátor emberek közül, akik azt mondják, hogy áttörünk az ellenségnek a fölsorakozott csata során, és mögötte bemegyünk a betlehemi kúthoz, és abból a forrásból hozunk vizet, és meg is teszik. Áttörnek az ellenségen, elmennek forrásvízre, oda viszik Dávidhoz, és azt mondják, hogy uram, így vizet hoztunk neked. Tehát ezek az emberek nem félnek semmitől, mert azt mondják, hogy a kapcsolat az fontos. A Dávid azt mondja, hogy szomjas, akkor viszek neki inni. És ha az életembe kerül, akkor belekerül az életembe, nem probléma. És sok-sok ilyen történet van leírva a Bibliában, különböző háborús sztorik, amiben azt látjuk, hogy az az alapcsapat, akik Dáviddal együtt éltek, harcoltak, meg aztán később, amikor már király lett Dávid, és hát a hadsereg bővült, és hát az egész államaparátusnak a részeként ott volt egy nagy hadsereg, ebben az egészben az, hogy ki lehet katona, és ki az, aki valamilyen módon betölthet bizonyos funkciókat ebben a hadseregben, oda akárki nem mehetett. Hát oda csak bátor emberek mehettek, akik nem féltek semmitől, készek voltak meghalni, parancsra engedelmeskedtek, és működött minden. Hát ettől működik a hadsereg, igaz? És egy nagyon érdekes dolgot lehet felfedezni. A 2. Krónika 26-ban lehet olvasni arról, hogy Dávid király, amikor már ő király volt, és próbálta kiépíteni az egész országban a közügyeknek az intézését, az államaparátust fölépíteni, hogy funkcionáljon az ország, normálisan működjön az ország. Nagyon érdekes, azt olvassuk a Bibliában, hogy ezek közül a kemény harcosok közül, a legjobban kiképzett emberei közül kiküldött embereket olyan különböző helyekre, ahol tulajdonképpen ilyen államigazgatási feladatokat kellett volna ellátni. És hogyha ezt magyarra lefordítom, ez valahogy olyasmi lehet, mintha ma Magyarországon a legkeményebben kiképzett kommandósok, akik mindenféle helyzetben föltalálják magukat, mondjuk ezeket az embereket kiküldenék egy okmányirodába, hogy segítsék, hogy ott jól működjön a munka. Vagy különböző adminisztratív területekre, hogy az államigazgatás egyszer működjön. És akkor először olvastam, akkor azt mondtam, hogy minek ide katona? Vagy minek ide ilyen típusú ember? Tehát egyrészt nem ért hozzá, másrészt nem erre van elhívása, vagy nem ez a funkciója. De aztán, hogy tanulmányoztam a Bibliát, arra jöttem rá, és azt láttam, hogy ennek a hátterében volt valami, ami nem pontosan van leírva a Bibliában, de az akkori korban Dávid úgy gondolkodott, hogy ahhoz, hogy működjön egy bizonyos területen az államigazgatás, oda kineveztek jó embereket, akik értettek ahhoz a területhez, akik a legszakavatottabb képviselői voltak a területnek, és Dávid abból a hadseregből, akik a legkeményebben kiképzett emberei voltak, azt mondták, hogy figyelj te, menjél oda, és segíts nekik. És az a kemény ember, amikor elment egy bizonyos területre, ahova Dávid kiküldte, és mondjuk Zoli az egyik ilyen ember, akinek van egy fontos felelőssége, beosztása, egy ilyen kemény harcos katona, aki konfliktusokból él, aki odafigyel mindenre, és minden rezdülésre tud reagálni, az azért volt a fontos ember mellett, mert a Zoli úgy döntött, hogy ó, hát én elfáradtam, én ezt nem bírom. Akkor a katona, tudjátok, mit csinált? Azt mondta, hogy dehogy fáradtál el, álljál fel azonnal. Fölállsz, csinálod tovább. Azt mondja, hogy hát én ezt nem értek, én ez nekem sok. Mi az, hogy nem értesz hozzá? Mi az, hogy neked sok? Ilyen nincsen. A katona az azért volt ott, hogy bátorítsa, segítse azt a valakit, hogy ne tudjon elesni, hogy ne kövessen el bűnöket, hogy ne kövessen el hibákat. Egyszerűen fölemelt, és azt mondja, csináljuk tovább. Egy olyan garancia volt ez a keményen képzett ember bizonyos területeken, hogy odafigyelt a másik fontos vezetőkre, és azt mondta, hogy itt hibázni nem lehetne. Ha hibázol, én fölemellek. Ha összeesel, én akkor is segítek neked. Ha azt mondta, hogy elszaladok, és nem csinálok tovább, utánad megyek, és visszahozlak, és csinálni fogod. Tehát nem lehet összeomlani. Nem lehet tönkre menni ebbe a feladatba, mert van valaki, aki azért van, hogy segítsen. Hogy fölemeljen, hogy bátorítson, hogy erőt adjon, hogy védelmezzen, és mindenben segítsége legyen. Ezt azért mondtam el, mert az egyházban szükség van erre. bármit is csinálsz, bármilyen is az elhívásod, előfordul, hogy elfáradsz, igaz? Volt már valaki elfáradt így a szolgálatban, és azt mondta, hogy hónaptól én nem akarom ezt csinálni. Előfordult már ilyen? Volt már olyan, amikor azt mondod, hogy nekem lenne erőm, de úgy érzem, hogy nem értek hozzá, ezt nem tudom csinálni. Mint hogy elfogynának az eszközök, és azt mondod, inkább abba hagyod. Ilyen is lehet. Olyan is volt már, amikor elkövettél valami bűnt, és azt mondod, hogy hát én most már nem vagyok alkalmas. Akkor inkább hagyjuk az egészet. És akkor inkább hátra vonultál volna, vagy az utolsó sorba, vagy eltűnni mindenki elől. De hogyha ott van egy ilyen Dávid által kiküldött katona, akkor az mit mond? Nem is sehova, én imádkozok, érted? Elestél, bűnkövettél, nem baj, föl fogunk állni, imádkozunk, és Isten új erőt ad neked. Valamit nem tudsz, nem baj, én segítek neked, meg fogod csinálni. Ott volt és segítette. És az egyházban is ez nagyon-nagyon fontos, hogy egyrészt imádkozz azért, hogy neked legyenek ilyen embereid. Imádkozz azért, hogy legyenek olyan barátok, olyan emberi kapcsolatok, akik ha belelátnak abba, hogy te gyenge vagy, kiégtél, elfáradtál, problémáid vannak, nem tudsz tovább menni, akkor ez a valaki azt mondja, hogy hát én szeretlek és tisztellek téged, és akarom, hogy fölálljál és segítek neked. És imádkozok, befektetek az életedbe, segítek neked mindenbe, de akarom, hogy fölálljál. Szükség van ilyen emberekre, akik imádkoznak, akik odafigyelnek rád, és tulajdonképpen egy ilyen szellemi védelmet biztosítanak neked, hogy ne egyedül maradjál. Hogy az Istennek az áldás, az Istennek az ereje továbbra is működjön az életedbe. Vannak ilyen emberek körülötted? Ha nincs, akkor szerintem imádkozzunk ezért. Mert nagyon-nagyon fontos. Minden nagy bukás, és minden egyes olyan egyházi zűrzavar és katasztrófa, amikor emberek tönkre mennek, kiállnak a szolgálatból, abból következik, hogy egyedül marad valaki a bűneivel, a problémáival, a nehézségeivel, és beszűkül, és úgy érzi, hogy nincs segítség, és aztán összeomlik minden. De ha vannak emberek, akik mellé állnak és segítik, akkor Isten föl tudja emelni ezeket az embereket. Szóval az egyik ima téma ma, hogy imádkozzunk ilyen emberekért, hogy legyenek körülöttünk olyan emberek, olyan barátok, akikbe be kell fektetni. Tehát nem Dávid király fogja hivatalból kiküldeni, vagy a miniszterelnök, vagy nem tudom neked ezeket a kemény katonákat, akik segítenek neked mindenben, hanem a mennyei király fogja kiküldeni, hogyha imádkozol ezért, és elfogadod őket. A másik oldalon pedig érdemes azt is átgondolni, hogy Isten nem csak úgy tekint rád, hogy téged védelmez, téged megáld, téged segít, és hát mint egy hímes tojásra nagyon vigyáz rád, hanem Isten úgy tekint ránk, mint harcosokra, és egyik oldalon védelmez bennünket, a másik oldalon meg azt mondja, hogy figyelj, állj fel, és menjél oda, és ott van valaki, aki összeomlott, emeld fel, és segíts neki. Egyik oldalon míg éljük át ezeket az áldásokat, hogy emberek segítenek Isten elejét hozzák imádságban, bátorításban, igében, mindenben, a másik oldalon pedig téged küld az Úr, hogy segíts másoknak. És szeretném ezt is megkérdezni, hogy neked van-e olyan embered, akire úgy tekintesz, hogy egy jó kapcsolat van közöttünk, és akarok neki segíteni, akarom bátorítani őt. És hogyha azt látom, hogy gyengül, akkor nem azt mondom, hogy hát legalább én erősebb vagyok, legalább látszik, hogy ki az erősebb ebbe a kapcsolatba, hanem úgy tekintek rá, hogy akarom fölemelni ezt a másik embert. És akár a gyülekezetben, az egyházban szétnézel, és látsz gyenge embereket, gyenge szolgálatokat, olyan területeket, amelyeknél recseg, ropog minden, akkor lehet, hogy Isten téged akar használni abban, hogy menj oda, és imádkozz, és bátorítsd, és segítsd, és finanszírozd, nem tudom, bármilyen módon támogasd azt a szolgálatot, hogy ne összeomoljon, hanem Isten erejével fölépüljön újra. Mert ha így tudunk egymásra tekinteni, hogy fontos nekünk a másik ember, és fontos nekünk az Isten iránti engedelmesség, akkor mindenképpen azt fogjuk tapasztalni, hogy az emberi kapcsolataink erősödnek, és az Isten áldása meg a kegyelme az úgy valóságos. A Szentléleknek a jelenléte sokkal valóságosabb lesz. Amikor ez nem működik, amikor így kiüresednek a kapcsolatok, akkor aztán lehet nagyokat prédikálni, nagy elméleteket elmondani, de semmi nem fog működni, mert Isten a kapcsolatokon keresztül működik. Ha nincs kegyelem, ha nincs szeretet, ha nincs bátorítás, akkor kiürül minden. Befejezésül egy házi feladatot hoztam. Önkéntes a dolog, nem fogom kikérdezni. Szeretném azzal befejezni, hogy van-e olyan ember most, vagy esetleg hétközben majd Isten elét hoz olyan embert, aki felé jó lenne kifejezni a szeretetedet, tiszteletedet, megbecsülésedet, mert esetleg megérdemelné, de ő nem biztos, hogy így tekint erre, hogy elvárja tőled, de mindenképpen jó lenne, ha ezt megtennéd, mert ez erősíti a kapcsolatot, neki ez egy áldás lenne. Szóval valamilyen módon kifejezni, hogy köszönöm, hogy igen, ez jó volt, igen, ez nagyra értékeljük. Amikor visszajelzünk egymásnak és bátorítjuk egymást, az erősíti a kapcsolatokat. Azt mondja az ige, szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van. És aki szeret, az Istentől született és ismeri Istent. Aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg az Istent, mert Isten a szeretet. És itt nem arról beszélünk, hogy hát én mindenkit szeretek, hát én senkire nem haragszok. Ez nagyszerű. Fejezd ki a szeretetedet. Isten a mennyből nem csak úgy, hogy néha elmondja, hogy annyira szeretem az embereket, olyan aranyosak. Hát ebből a szeretetből túl sokat nem profitálnánk. Ha Jézus nem jött volna el, nem halt volna meg értünk, ha nem támadt volna föl, a Szent Lelket nem küldi el, ha nem tesz meg mindent azért, hogy nekem az életem stabil legyen, hogy minden áldást Krisztusban ne adjon nekem, ha ezek nem lennének, hogyha Isten úgy elméletileg annyira szeretne bennünket, akkor már régen tönkre mentünk volna. És ha te elméletileg nagyon szeretsz valakit, akkor az Úr most azt üzeni, hogy kezd el gyakorlatban is szeretni. Ha valakire úgy tekintesz, hogy tényleg nagyra értékelem őt, akkor kezd el gyakorlatban is nagyra értékelni őt valamilyen módon. És fejezd ki a hálát, a szeretetet, a tiszteletet valaki felé. Azt mondja a folytatásban, 1 János 4-ben az ige, szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, akkor mi is tartozunk azzal, hogy szeressük egymást. Isten soha senki sem látta. Ha szeretjük egymást, Isten lakik bennünk, és az ő szeretete teljessé bennünk. Vagyis Isten is szeret bennünket, sokszor elmondja, sokszor kifejezi, sokszor tapasztaljuk az áldását és a valóságát, és ma arra indít bennünket Isten, és azt mondja, hogy fejezd ki te is a szeretetedet, és a tiszteletedet, és a háládat, és a köszönetedet, és bármit a másik ember felé, hogy épüljenek az emberi kapcsolatok. Tudunk erre egy nagy ámen mondani? Szóval a házi feladat itt van mögöttem. Ha szabad a szíved erre, és úgy gondolod, hogy az Úrtól van, akkor kezd el gyakorolni, és Isten sokkal inkább meg fog áldani téged is, meg rajtad keresztül másokat is, mert aki ad, annak adatik. Bármennyit adsz a szeretetből, neked soha nem lesz kevesebb, ne félj tőle. Nem fog elfogyni. Drága mennyei atyám, az Úr Jézus nevében, és az ő vére által, és az ő váltsága által olyan sok mindent kaptunk, és köszönjük ezt, Uram. És ezen a mai napon imádkozom azért, hogy segíts nekünk. Segíts nekünk abban, hogy tudjunk szeretettel, tisztelettel fordulni a testvéreink felé, barátaink felé, a másik ember felé. Hogy az Isten szeretete legyen tapasztalható és átélhető olyan embereknek is, akik talán még ezt soha nem tapasztalták. Drága Uram, kérünk téged, hogy ma reggel is az Istennek a szeretete a Szentlélek által áradjon a szívünkbe. Töltsd be bennünket, Szent Szellem, kérünk újra. Frissíts föl bennünket, hogy ne keseregjünk, ne nyavajogjunk, és ne csak magunkkal foglalkozzunk, hanem legyen annyi kegyelem, annyi szeretet és annyi öröm bennünk, hogy másoknak is tudjunk juttatni ebből. Uram, kérünk, hogy tegyél így gazdaggá bennünket. Hadd munkálkodjon, Uram, a te kegyelmet közöttünk. Itt a gyülekezetben, de a gyülekezeten kívül is. Segíts, Uram, hogy nyitottak legyenek a szemeink, lássuk, amit látni kell, és tegyük meg, amit tennünk kell. Jézusnak a nevében kérjük mindezt. Amen.